Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, kezdő énekként énekeljük a 334. énekünket. 334. Énekeljük el az első versétől. Pontosabban az első verset, utána a negyedik verstől végig. Tehát 334 az első versét, utána a negyedik versétől végig. Az első vers így kezdődik, ó Isten, ki a törődött szíved, meg nem utálod.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy most is megállhatunk szent színed előtt, és dicsőíthetünk, és magasztalhatunk téged, aki elfoglaltad a keresztet, de aztán föltámadtál, és elfoglaltad a mennyei trónt, ahol uralkodsz az egész mindenség fölött. Köszönjük, hogy mint élő Úrhoz jöhetünk, aki előbb meghaltál, érettünk. Kérünk, hogy most te, aki élsz, részeltess bennünket te drága beszédeidben, igédben, melyek az életet hordozzák, az üdvösséget hordozzák. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy e szavak hitet ébreszthessenek bennünk, és ezzel a hittel legyen akármilyen kis gyengécske, és belé kapaszkodhassunk a te áldott szavaidba, hogy miénk legyen mindaz, amit nekünk ígérsz. Köszönjük néked, hogy te hatalmasan részesítesz magadban, dicsőségedben, életedben és minden ajándékodban. Segíts, hogy ma este is hittel tudjunk figyelni az ígére, hittel tudjuk elfogadni, amit tanítasz. Köszönjük néked, hogy ezen a nagypénteken is itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy te rád figyelhetünk, aki halott voltál, de élsz örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumából hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumának 23. részéből, a 39. és következő verseket. Lukács evangéliumának 23. részében, a 39. verstől ezt olvassuk. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván, az Istent sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg érről, amikor eljössz a te országodban. És mondanék ki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Az Úr Jézus Krisztus a kereszten 7 mondást mondott. Ez Krisztus 7 szava a kereszten. Ebből tegnap este az első mondást vettük. Emlékeztek, hogy egy imádság volt az, amit az atyának mondott. Most a második szó következik, amit egy bűnösnek mondott, egy mellé feszített rablógyilkosnak. Nézzük, hogy mik az előzményei ennek a mondatnak, hogy mit jelent ez a mondat, és hogy milyen hatása volt ennek a mondatnak. Mik az előzmények? Az Úr Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ott függött már a két rablógyilkos között, ahogy megmondta a próféta előre, a gonosztevők közé, a bűnösök közé számláltatott. És még jó, hogy oda számláltatott, mert így legalább megmentheti őket. Amikor Jézus Krisztust felfeszítették, akkor ezek a gonosztevők egyszerűen a közelében voltak. Egyszerűen a közelében voltak annak, aki a bűn büntetését szenvedi. Aki száll alá poklokra, aki éppen váltságdíjul adja az életét Istennek a bűnösökért, hogy érette Isten kegyelmet adjon, megbocsásson, elfogadja a bűnösöket. A közelében voltak. Ezen túl láthatták őt testi szemeikkel. Ott volt mellettük, még mielőtt keresztre feszítették, aztán mikor már keresztre feszítették a keresztnek a magasában is. Láthatták őt. Aztán hallhatták őt, azt, amikor átütötték a szögeket rajta, és imádkozott, hogy atyám, bocsáss meg nekik, és a szeretetéről tett bizonyságot azok iránt, akik éppen kivégezték. A legnagyobbat kérve nekik. Ott voltak mellette. Láthatták őt. Hallhatták a szavát. Láthatták azt is, hogy a feje fölött ott van egy tábla, amin egy írás. Ez a zsidóknak ama királya, vagyis a megígért messiás király, akinek országáról ezek a zsidó emberek hallhattak már az Ótestamentumból, kiskoruktól kezdve, és amely országról tudták, hogy csodálatos ország lesz az, csodálatos birodalom lesz az. Hallhatták ezek a gonosztevők azt, hogy a nép, aki ott volt a Golgota körül, kiáltott, másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. A katonákat is hallották, akik ott álltak, a római katonákat gúnyolódni. Ha te vagy a zsidóknak királya, szabadítsd meg magad. És először a gonosztevőket is magával ragadja ez a gyűlölködés, a közvélemény. Csatlakoznak a kiabálókhoz, a gúnyolódókhoz. Ha te vagy a Krisztus, mondják ők is, szabadítsd meg magadat, és minket is. Ám de egy idő után az egyik gonosztevőnek, az egyik rablógyilkosnak a fejébe, a lelkébe szöget ütött mindaz, amit látott, amit hallott. Elkezd gondolkozni Jézusról, és egyszer csak abba hagyja Jézus gúnyolását. Sőt, nem elég, hogy abba hagyja Jézus gúnyolását, hanem elkezd a másik gonosztevőnek szólni, és figyelmezteti, hogy az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, mint ő. Vagyis te is, ő is, meg én is az Isten ítéletét szenvedjük, csak az a különbség köztem meg köztünk, hogy mi méltán szenvedjük az Isten ítéletét, ő meg ártatlanul van itt. Valahogy megnyílt ennek az embernek, ennek a gonosztevőnek a szeme arra, hogy milyen mélységesen nagy különbség van köztük meg Jézus között, mert Jézus ártatlan, mi meg bűnösök vagyunk. Noha a külső szemlélő, ha ránk néz, azt mondja, mind a hárman ugyanazon ítélet, Isten ítélet alatt vannak. Megérdemlik. A külső szemlélő ennyit láthat, ennyit mondhat, de ő már látta, hogy noha ugyanazon ítélet alatt vagyunk, mégis van egy nagy különbség, mert ő ártatlanul, mi meg árt, nagyon is rászolgáltan, méltán, igazságosan vagyunk ebben a helyzetben, Isten ítélete alatt. Ő nem közénk való ilyen szempontból. Mérhetetlen különbség van köztünk és közte, noha ugyanazt a büntetést szenvedjük. Testvérek, ez az ember magát ezzel a mondatával egy Isten ítéletére méltó bűnösnek vallotta. Magát Isten ítéletének méltó bűnösnek vallotta be. És ez nagyon fontos. Nem csak ő volt az. Voltak éppen a mi nevünkbe is beszélt ő. Mert mi is elmondhatjuk azt, hogy mi is az Isten ítéletére méltó bűnösök vagyunk. Mondhatjuk, hogy ő rablógyilkos volt, bizonyos értelemben mi is rablógyilkosok vagyunk. Először is azért, mert megraboltuk az Istennek a dicsőségét, magunkat dicsőítve. Így élünk, rablók vagyunk. Isten dicsőségét megraboljuk. És gyilkosok is vagyunk. Egyrészt Jézusnak a gyilkosai, hiszen a bűneinkkel mi is hozzájárultunk ahhoz. Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, énekeljük az egyik dicséretünkben. Rablók vagyunk olyan szempontból is, hogy más embereknek is megraboljuk a jó hírét, meg egyéb dolgokat. És gyilkosok vagyunk olyan szempontból is, hogy Jézus azt mondta, hogy ha valaki haragszik az atya fiára, az már megölte őt. Úgyhogy az a rablógyilkos ott a Jézus melletti keresztenő nagyon is a mi nevünkbe beszélt. Nekünk egyet kell érteni azzal, amit ő mondott, és magunkról is azt kell mondani, hogy mi méltán volnánk ugyanazon ítélet alatt, mi méltán vagyunk az Isten ítélete alatt, mint bűnös emberek, mint rablógyilkosok. Jézussal nem vagyunk egy szinten, egy síkon. Ő ártatlan. De mielőtt erre gondolnánk, gondoljuk meg ezt az előbbi dolgot, testvéreim, hogy ahogy az a rablógyilkos magát Isten ítéletére méltó bűnösnek vallotta, nyíltan, egyértelműen, világosan, ti annak valljátok-e magatokat? Te annak vallod-e magad? Én annak vallom-e magam? Vagy magunkról még más meggyőződéseket táplálunk? Pedig bármi legyen is az nem állja meg a helyét. önbecsapás, hazugság. Isten ítéletére méltó bűnös ember vagyok. Mondta, de ezt nem formálisan, nem felszínesen, hanem valóban. Szívből fakadó meggyőződéssel, mert az ige is ezt mondja, és az igének híve én is mondom, és látom is, mert a lelkiismeretem is megerősíti ezt bennem, hogy így van. Isten ítéletére méltó bűnös vagyok én is. Méltán lennék ott én is azon a második kereszten. Ennek ellentét párja, hogy a rablógyilkos megállapítja Jézus ártatlan. Semmi gonosz nem tett. Semmi gonosz nem tett. Ez az első hang, ami kimondja ezt a Golgotán. Elhangzik már a Golgotán Jézus teljes ártatlanságának a kinyilvánítása, bizonyságtétele. És utána egy római pogány katonatiszt is kimondja ugyanezt, amikor azt mondja Jézus halála után, ez az ember igaz volt, Istennel teljesen összhangban állt az élete, az lénye. És nekünk is ezt látni kell, testvérem, hogy Jézus ártatlan volt. Teljesen ártatlan. Ő nem követett el semmi bűnt az Isten ellen, az Atya ellen. Igaz volt. És már önkéntelenül is adódik akkor a kérdés, hogy akkor viszont ez az ártatlan miért van ugyanazon Isten ítélet alatt, mint a nem ártatlanok? Azért, mert Jézus ártatlanként hordozta el, vette magára a bűnösök bűneit és azok büntetését Istentől. Magára vállalta mi bűneinket, és azok büntetését is magára vállalta. Az igazságos isteni büntetést elviselte helyettünk, akik elkövetjük a tulajdonképpeni rablógyilkosságainkat. Miért tette ezt? Azért tette ezt, mert szerette az Atyát, és ez volt az Atyának az akarata, hogy így legyen, és szeretett másodszorban bennünket is, és nem akarta, hogy mi a bűneink miatt elkárhozunk örökre. Elveszünk az Isten nélküliségben, teljes mértékben a kárhozat, a külső sötétség, killódás, a szenvedése legyen az osztály részünk. Szerette az Atyát, és szeretett minket, és ezért helyettes áldozatként adta magát az ártatlan bárány. Hiszel-e Jézus ártatlanságában? És abban, hogy ő nem a maga bűnei miatt, hanem a te bűneid, az én bűneim, a bűnösök bűnei miatt szenvedett és halt meg. És nekünk szerzett bűnbocsánatot, mert szerette Istent, az Atyát, és szeretett bennünket is. Ebben a rabló emberben, testvérek, vagy rabló gyilkosban hit ébredt. Hit ébredt Jézusba, és figyeljétek meg, hogy ez egy egészen döbbenetes csoda. Döbbenetes csoda. Mindig csoda, amikor valaki Jézusba vetett hitre jut, és látja, hogy én bűnös, és ő ártatlan. És kezdi kapizsgálni ezt a dolgot. Kezd hitre jutni. Valami kis lángocska a hitnek, a bizalomnak a lángocskája kezd benne úgy fölpislákolni, föléledni. Az ember odafordul a mellette lévő Jézushoz. Miután szólta ez a rablógyilkos barátjához, utána odafordul az Úr Jézushoz. És megszólítja őt. Uram, mondja neki. Uram. Éppen azzal csúfolják, hogy Úr és Király. De ő nem csúfolva mondja ezt Jézusnak, hanem komolyan, halálosan komolyan. Uram, mondja. Urának nevezi, testvérek, a szétszaggatott Jézust. Az eltorzultat, a leköpöttet, a csuromvért, a töviskoszorútól megkoronázottat. Azt a zihálva lélegző és haldokló embert ott, azt az ember roncsot, akiről minden sugárzik ebben a pillanatban, csak az nem, hogy ő úr lenne, hogy a hatalma minden hatalom feletti. Egyszerűen a gyengeséget sugároz, és ebben a pillanatban Jézusról a leglehetetlenebb dolog feltételezni, hogy ő úr volna. A mindenségnek az ura. Semmi jele nincs ennek. És ez az ember mégis urának szólítja őt. Uram, mondja. Drámai dolog, testvérek ez. Én úgy gondolom, drámai dolog. Ártatlannak vallja. És uramnak szólítja. A hit jelei ezek. A benne ébredő hitnek a jelei ezek. Egyszerűen, testvérek, te Uram, akiről most ebben a pillanatban senki nem gondolja, hogy az vagy. Ugye, akinek az alakja, ahogy a proféciák mondták, most senkinek nem kívánatos rád nézni, és borzalom. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen ez, mert azt hiszük, hogy mi már láttunk szenvedést, de nem láttunk még. Azért, mert a tévében láttunk egy-két filmet, vagy valamit, az semmi. Nem volt jó ránézni Jézusra, azt mondja, elfordítjuk a fejünket, mondja ugye Ézsaiás próféta, mert utált volt, és az emberektől elhagyatott. Nem néztünk reá, nem volt az ábrázata kívánatos, hogy lássuk. Akiről most mindenki azt hiszi abban a pillanatban, hogy egy utolsó istenkármoló, aki megérdemli a büntetését, akit még meghalni se hagynak nyugodtan, mert még most is mindenki csak csúfolja és gúnyolja, és kiröhögik, és köpködnek fel, és az öklüket rázzák felé. Ennek a valakinek mondja ezt, hogy Uram, Uram, csak a hit látja abban a kereszten haláltusáját vívő Jézusban az Urat, a Kürioszt, a Messiás királyt, a mindenség királyt, de a hit benne látja. Látod-e te is benne? Látom-e én is? A kereszten lévőben, aki akkor ott volt a kereszten, látjuk-e benne, testvéreim, az Úr Jézus Krisztust, a Messiás királyt? De ez a rablógyilkos folytatja. Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És ezzel vallomást tesz arról a hitéről is. Megint a hitnek, megint egy kis lobbanása. Hogy hiszi, hogy ennek az ártatlan úrnak minden látszat ellenére van országa, van birodalma, ami megvalósul, eljön. Minden azt mondja, hogy nincs neki semmije. Nincs legkevésbé birodalma. Az van neki. Milyen volt Jézusnak ott? Volt a tövis koronája. Ugye? Voltak a sebei. Milyen volt még? A mesztelensége. A mesztelensége volt. A szégyene volt. A szenvedése volt, ami tükröződött rajta. Az egyetlen ruhája ott volt a kereszt alatt, hogy éppen sorsot vetettek rá. És ennek az embernek a hite mégis látja, hogy van neki országa. Ennek van országa. Birodalma van. A Messiás királyság. És ez majd el fog jönni, meg fog valósulni. A hit ott van ebbe az emberbe, testvérek. Hisz az írásoknak, mert az írásokból tudhatta ezt, hogy a Messiásnak van birodalma, van királysága. Tehát hiszel Jézusnak a királyságában, ami eljön? Személyes hited van ebben, amikor visszagondolsz erre a kereszten szenvedő, éppen meghaló Jézusra? Uradnak mondod, és hiszed, hogy van eljövendő királysága? És ez a rablógyilkos, ha megint visszatérünk hozzá, még egyet biztosan tudott, testvéreim, azt, hogy ő ebből a királyságból nem akar kimaradni. Emlékezz meg rólam, amikor eljön a te országod, amikor megvalósul a birodalmad. Emlékezz meg rólam, fogadj be a te országodba, hadd legyek majd én is ott a te birodalmadban. Testvérek, ez egy nagyon szép és világos jele megint a hitének. Ő ott akar, nem akar Jézustól távol lenni, nem akar kimaradni az ő birodalmából, az ő országából, hanem ott akar lenni az Úrral. Testvérem, te ott akarsz lenni? Mi ott akarunk lenni? Mi bennünk ilyen elevenen él ez a vágy? Ott van bennünk ez az erőszakosság, ez a szent, alázatos erőszakosság, hogy emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba, mert nem akarok kimaradni. Az Isten országát az erőszakosok ragadják, elmondja Jézus. Ott van benned ez a szent erőszakosság, ez az alázat, nem akarok kimaradni a te országodból. Ezt gondoljátok meg alaposan, fontolgassátok ezt alaposan. És figyeljétek meg, hogy ez a rablógyilkos, mikor elmondja ezt a nagy kérését, ami hitből jön, mindenestől a hitből jön, akkor valamit hozzátesz-e még? Mondja-e, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban, mert én. Azért én. Hát igen, hát nem volt minden rendben az életemben, de azért alapvetően egy jó ember vagyok. Azért zsidó vagyok. Emlékezz meg rólam, mert körül vagyok metélve. Emlékezzél meg rólam, mert hát igen, sok rosszat csináltam, de azt mind a te néped érdekében csináltam. Én a rómaiakat raboltam, és őket gyilkoltam. Én egy szabadsághős vagyok tulajdonképpen, és én a te ügyédért, tudod, a te országodért harcoltam, és különben is, látod, most mindenki ellenet fordult, és én odaállok melléd, én vállallak téged most is. Emlékezzél meg rólam, mert én hiszek benned. Mert én melletted döntöttem. Mert én itt vagyok, mert én bízom benned. Mond valami ilyesmit? Nem, semmit nem mond. Csak ennyit. Emlékezz meg rólam, mikor eljön a te országod. Vagyis nem emlegeti az érdemeit. Kegyelemből adj nekem üdvöt. Kegyelemből részesíts engem a te országodba. Testvérek, ezt nekünk is világosan kell látni. Nem sorolhatunk semmit, hogy Úr Jézus, hadd legyek ott a te országodba, mert én lelkész voltam, ott prédikáltam. Mert én presbiter voltam, mert én nem tudom én ki voltam, mi voltam. Mert én nem tudom milyen és olyan ember voltam. Semmit nem mondhatunk, testvérek, hanem arra számíthatunk, hogy Jézus az ő kegyelméből, az ő szeretetéből, az ő ingyen irgalmasságából fog minket az üdvösségbe emelni. Mert tulajdonképpen nincs semmi érdemünk, az égvilágon semmi érdemünk nincs. Koldusok vagyunk, mondta ugye Luther a halálos ágyán, koldusok vagyunk mindahányan. Semmink nincs, még annál is kevesebb, mint amennyit a semmi. Abszolút semmi. Hogy értékeljük végeredményében ezt a mondatot? Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Hogy értékeljük? Úgy értékeljük, testvérek, hogy ez az ember segítségül hívta Jézust. Segítségül hívta Jézust. Nagyon egyszerűen, nagyon világosan kimondta ezt, és ezzel a mondattal segítségül hívta Jézust. Ez nem egy olyan nyilvánvaló segítségül hívás, nem egy olyan, hogy jaj, segíts meg Uram, de mégis segítségül hívás. Más formába fogalmazza meg, de segítségül hívás, személyes segítségül hívás. Nem azt mondja, minket ments meg, minket rólam, ér rólam személyesen, emlékezz meg. Ments meg engem. Olyan ez, mint mikor József ott volt az egyiptomi börtönbe, és emlékeztek, hozták a fősütőmestert és a főpohárnokot. És akkor, mikor kiderült az álmukat, megmagyarázta József, és kiderült, hogy a fősütőmestert megölik majd, de a főpohárnok szabad lesz, akkor József azt mondja neki, hogy majd, ha kikerültél, emlékezzél meg én rólam a fáraó előtt, és ments ki engem ebből a házból, ahol vagyok, ahova elhurcoltak engem erőszakkal. És aztán elmegy a főpohárnok kiszabadulva, és azt olvassuk ott a Mózes könyvből, hogy és elfelejtkezzék a főpohárnok Józsefről. Jézus nem felejtkezik el azokról, akik hozzá kiáltanak. De itt a fő kérdés, testvéreim, hogy mi kiáltunk-e így? Kiáltunk-e így Jézushoz? Hogy ments meg engem, Uram! Ott akarok lenni a te országodban, ments meg engem ezen, ebből az állapotból, és juttass be oda, hadd legyek ott majd veled. Testvérek, nagyon sok ember van, aki Jézusról tudja, hogy ő általa megmenekülhetne. Nagyon sokan, nagyon sokat tudnak Jézusról, sokkal többet, mint amennyit ez a gazember tudott. Sokkal többet tudnak, és mégse kiáltanak Jézushoz segítségért. Tudják, hogy ő ártatlan, azt is tudják, hogy Úr, azt is tudják, hogy ő a megmentő, akinek van országa, és oda be lehetne jutni, de nem jutnak el odáig, hogy segítségül hívják őt. És ha nem jutnak el odáig, testvérek, akkor nem fognak oda bejutni. Mert oda az fog bejutni, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ugye, hogy a római levélben mondja Pál apostol, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, az megtartatik. Nem az tartatik meg, aki Jézusról tudja az egész dogmatikát, és mindent tud róla, hanem az, aki segítségül hívja az Úr nevét. Úgyhogy arra biztatlak benneteket is, mint hogy engem is biztattak annak idején, hogy ha még nem tettétek volna meg, ne elégedjetek meg azzal, hogy tudtok Jézusról sok mindent, hanem menjetek haza, azt imádkozzatok a szívetekbe az Úr Jézushoz. És mondjátok-e neki, hogy Úr Jézus, ments meg engem. Engem mentsél meg. Te, akinek van országa, te, aki ártatlanul szenvedtél azért, hogy én üdvözülhessek, ments meg engem. Kapaszkodjatok bele az utolsó szalmaszálba, mint ahogy ez a rablógyilkos belekapaszkodott. És ne úgy járjatok, hogy mint ahogy sokan járnak, hogy bólogatnak erősen, de aztán mégse valahogy, mégse születik meg ez a segítségül hívás a szívükbe, az életükbe. Akkor elmegyünk valahova látogatni, sokszor előfordult már velem is, hogy akkor imádkozzunk. Akkor imád, persze imádkozunk. Én imádkozom, de az illető nem imádkozik. És az a gyanunk, testvérek, és az a gyanunk nagyon erősen, hogy nem is tud imádkozni. Azt szereti, hogyha ő érte imádkozik a lelkész, vagy valaki, aki elmegy, de ő maga nem tud imádkozni. Nincs a szívébe imádsága. Nincs a szívébe az, hogy engem mentsen meg az Úr. Az, hogy értem, imádkozik valaki, az jöhet, de hogy én imádkozzak magamért, az nincs meg. Itt nem arról beszélek, hogy más valaki imádkozik, érted. Nagyon megható, nagyon felemelő, nagyon hasznos, nagyon jó dolog, ha valaki imádkozik, érted. De ezért az emberé nem imádkozott ott senki. Ez magáért imádkozott, hogy én rajtam, te, könyörüljél meg. Van, aki még Jézusnak a nevét se tudja kimondani. Uramnak nevezni se tudja. Te mondd ki neki, hogy Uram, ne szégyenkezz emiatt, magad előtt sem, meg mások előtt. Mondd ki neki minél előbb. Uram, mentsél meg engem. Ez az ember akkor sóhajtotta ezt a személyes mondatot, amikor már alig volt valami hátra az életéből. Figyeljétek meg, testvérek, hogy körülbelül 3 órája volt még a földön. Körülbelül ennyi. És nem, hát már nem sok idő volt. Ha meghal enélkül a segélykívás nélkül, akkor elkárhozik, örökre elvész. De az utolsó másodpercekben tudta még neki megadatot, hogy segítségül hívja az Urat. És megmenekült. Biztosan tudhatjuk, hogy megmenekült. Testvérek, erre sokan úgy gondolnak erre a történetre, hogy jaj, hát akkor jó van, akkor még van időnk. Akkor még majd a halálos ágyunkon, majd ott majd imádkozunk Jézushoz. Addig meg éljük világunkat. Hát testvérek, azért ez a rablógyilkos nem lett volna az az ember. Nem lett volna az az ember, hogyha ő már hamarabb segítségül hívja Jézust. Ha már hamarabb az övé lett volna, az egész földi élete más élet lett volna. És én hiszem, hogy boldog élet lett volna. És ma is azt mondom, hogy nem kell azzal addig várni, hogy az ember a halálos ágyára jusson, hogy Jézus segítségül hív, és őt megragadja, és ő rábízza magát, hanem megtehetjük már azt sokkal korábban, egész fiatal korunkban, gyerekkorunkban. És akkor az életünk fog másként alakulni, és ha majd odaérünk a halálos ágyunkban, jó helyen leszünk, és utána a halálban is jó helyen leszünk, az Úrnál leszünk. De nem szabad erre blazírozni, hogy majd a halálos ágyam, azt se tudjuk, hogy lesz-e halálos ágyunk, hogy nem-e úgy ére minket a halál, hogy egy pillanat alatt elmegyünk. Hogy már nem lesz alkalmunk, lehetőségünk itt imádkozni, meg Jézust segítségül hívni. Úgyhogy minél előbb kell lesz megtenni, de még ha a halálos ágyán van is valaki, testvérek, még ott se késő. Lehet, hogy már valaki nagyon öreg, nagyon idős, de még akkor is meg lehet ezt tenni, hogy itt vagyok mindjárt, és azt gondolom, hogy már én elkéstem, én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy engem megmentsen az Úr, hát mindjárt meghalok, már mögöttem az élet. De itt látjuk, hogy 3 óra volt hátra, és akkor sem volt késő. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy minél előbb, még a halálon innen, mondja ki, hogy Uram Jézus, ments meg engem, tarts meg engem. Jézus erre a mondatra válaszol. Kicsit hosszú ez a bevezetés, amit elmondtam, de hasznos. És így még nagyobb súlya van annak a mondatnak, amit Jézus válaszol erre. A második mondat a kereszten. Azt mondja Jézus, ennek az embernek, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez a mondat hordozza, amit jelent. Benne van az, amit jelent. Benne rejlik az üdvösségnek a valósága. Ez hordozza ez a mondat az üdvösséget. Amikor ezt mondja Jézus, annak az embernek abban a pillanatban üdvössége lett. Belépőjegyet kapott az Isten országába, vagy Jézus országába. A Messiás királyságába. Abban a pillanatban, hogy ezt Jézus mondta neki, mert maga a mondat hordozza, ami benne van, ami benne rejlik. Az üdvösség ígéretét, magát az üdvösséget. Olyan csodálatos, hogy azt mondja Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. Azért mondta ezt, mondja az egyik magyarázó, mert különben nem tudnák az emberek, hogy mi van a halál után. És Jézus ezzel érzékelteti, hogy ő hova megy, és mi következik az ő benne hívők számára a haláluk után. A paradicsom. A paradicsom az egy gyönyörű szép kert, aminek a másik neve a Bibliában az Éden. És ez nem más, mint egy előkép, egy ánykép az örök üdvösségnek, a mennyek országának, a teljes üdvösségnek. Most csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus, amikor ezt mondja ennek az embernek, akkor azt mondja neki voltaképpen, hogy a mennyei boldogságban, az örök életben leszel velem. Velem leszel, egy szép helyen, egy gyönyörűséges helyen, ahol ott lesz Isten, az Atya, ott leszek én, és még ki tudja, ki lesz. Csodálatos helyre kerülsz. És testvérek, olyan csodálatos, hogy ezt a csodálatos helyet az az ember ott meg is kapta tulajdonképpen. Még nem látható, nem volt látható ez, de megkapta. Nézzétek, ehhez Jézus hozzáfűzi azt is, hogy milyen társaságba fogsz kerülni. Azt mondja, a paradicsomban velem leszel, velem leszel. És igazán ez a legcsodálatosabb dolog, testvérek, a Bibliában, ami csak létezik, hogy az Úrral lenni. Ez maga az üdvösség, ez maga a paradicsom, ez maga az édenkert. Velem leszel. Mit mond István vértanú, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Mit mond Pál apostol a Filippi levélben, amikor beszél arról, hogy szeretne már elmenni, és hol lenni? Az Úrnál lenni. Az Úrral lenni együtt. Mert ez sokkal kívánatosabb, mint itt maradni a földön, de miattatok írja a Filippi levélnek, szükséges lesz, még itt maradjak egy kicsit. De már kívánnék az Úrral lenni. Az Úrral lenni. Amikor az Úrral vannak, az Úr dicsőségében vannak a megdicsőülés hegyén, Péter, János és a többi. Ott van, mit mond a Péter, hogy jó nekünk itt lenni. Hát a legjobb hely. Ősünk itt valami sátrat össze, és maradjunk itten, mert ez a legjobb hely a világon. Nem tudja, hogy mit beszél. De kicsit tudja. Mert a legcsodálatosabb dolog együtt lenni az Úrral, a dicsőséges megváltóval. Ez a mennyek országa tulajdonképpen lényege és a boldogságának a titka. És mikor lesz ott, mondja Jézus tovább ennek az embernek az ígéretet? Még ma velem leszel a paradicsomban. Ma! Nem kell a tisztító tűzbe éveket töltened. Nem kell az inkarnációk során átszenvedned évszázadokon keresztül, hanem rögtön ott leszel. Rögtön ott leszel az üdvösségben, boldogság helyére jutsz. Figyeljétek meg, hogy Jézus többet ad ennek az embernek, mint amit kér. Mit kért? Hogy emlékezz meg róla, amikor eljön a te országod. Nem akkor. Ma velem leszel a paradicsomban. Mindjárt most. Nem úgy lesz, hogy elmész a sírba, aztán majd, vagy bedobnak oda valami gödörbe, aztán majd valamikor, nem tudom én mikor, föltámadsz, addig a lelked ott megsemmisült, ott nyugszik valahol, nem tudom hol. Nem, most tudatos, boldog állapotban együtt leszel velem, és úgy is lett. Végtelen súlyt adott Jézus szavának, Jézus ígéretének az, hogy így kezdte ezt a mondatot, bizony mondom néked. Ez azt jelenti, amik sokszor beszélt így Jézus, hogy bizony mondom néked, az van benne, hogy úgy szólalok meg, mint a királyok királya, az uraknak az ura, és a szavamra mérget vehetsz. Ez így van. Ez az igazság, ebben megbízhatsz, erre támaszkodhatsz, erre ráhagyatkozhatsz. Azért is mondja Jézus ennek az embernek, mert ott a kereszten ám nehéz hinni azért. Olyan szenvedés közepette, olyan gyötrődés közepette, azért nehéz az embernek úgy józan fejjel úgy, és mint egy Jézus így alányul, és még ott is támogatja ezt az embert, hogy tudjon benne bízni, amit mond neki, amit ígér neki. Bizony mondom neked, kapaszkodj bele, ember! Még ma velem leszel a paradicsomban. Nem túlzás, testvérek, hogyha azt mondjuk, hogy ezt az embert már-már elnyelte a pokol. Már-már lehúzta a pokol örvénye, Jézus éppen fizette az üdvössége árát, és kihúzta abból az örvényből. Az utolsó előtti pillanatban. A másik kép, hogy egy tűzből kikapott üszög. Jézus belépett a mennybe 3 óra múlva, és rögtön utána kikövetkezett egy rablógyilkos, aki kegyelmet kapott. Gondolnák, hogy hát Jézus a mennybe megérkezik, és valami, biztos valami nagy mártír követi ott, vagy valami nagy apostol, vagy nem tudom még kicsoda rögtön, de nem. Egy rablógyilkos, egy mintabűnös, aki kegyelmet kapott. És Jézus bemutathatta a mennyeknek országa előtt, hogy itt van az első bűnös, akit én mentettem meg. Igaz, már korábban is voltak ilyen bűnösök. De a halálom után, ez az első gyümölcs. Testvérek, egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen utolsó bűnös is, aki a keresztfán végezte, Jézus megerősíti és megbiztatja, hogy üdvösséged van. Ott leszel velem ma a paradicsomban. Jézusnak ebben a szavába ez az ember hittel belekapaszkodhatott, testvérek. Mi a következménye, mi a hatása ennek a mondatnak? Hát sokféle hatást lehetne mondani, de az biztos, hogy ennek a mondatnak, amit Jézus kimondott, az elsődleges hatás az, amit már említettem is, hogy ez üdvözítette azt az embert. Akinek, testvérek, Jézus mondja ezt a mondatot, hogy ma velem leszel a paradicsomban, az biztosan tudhatja, hogy nekem üdvösségem van. Nem volt, nem lesz, van. Most, itt a keresztfámon is, van. A haláltusámat víva, üdvösségem van. Nem majd meglátjuk, meg majd kiderül, meg majd elválik, meg nem tudom. Van. Mert miért? Mert Jézus azt mondta, hogy ma vele leszek a paradicsomban, és én bízom a szavában. És a szavába belekapaszkodva enyém az, ami a szavában van. Enyém az ígéret, az üdvösség. Ez az ember megmenekült, üdvössége lett abban a pillanatban, ahogy Jézusnak ezt a szavát megragadta. Meg kellett neki ragadja, de megragadta. Biztos, hogy megragadta. Nagyon döbbenetes, hogy Jézus ezt az embert így megmenti az utolsó pillanatba. Figyeljétek meg, hogy Jézus, amikor ezt mondja ennek a bűnösnek, akkor ő is a haláltusáját vívja. Teljesen ki van merülve. Ugye mondják a kutatók, akik így átgondolták, elemezték Jézus kereszthalálát, hogy már eleve, amikor keresztre szögezték, már akkor teljesen kimerült fizikai állapotban volt. Olyan értelemben, hogy hát egész éjszaka fönn volt, vért izzadt a Gecsemáné kertjébe, utána jött az a tortúra egész éjjel, az a kínzásoknak a sora. Akkor megkorbácsolták ugye a rómaiak, és az nagy vérveszteséggel járó dolog volt. Utána még rátették azt a keresztfát, és cipelt ott nem tudom mennyi időn keresztül. Össze is esett már ott útközben a gyengeségtől, a fáradtságtól. Nem evett rendesen, nem ivott rendesen. Fizikailag már nagyon legyengült állapotban volt, és ilyen legyengült állapotába is megmentette azt a bűnöst. Akkor hogy ne mentene meg ma, amikor a dicsőségben van? Ha akkor képes volt rá, akkor most mennyivel inkább képes, ami urunk, hogy megmentse azt, aki hozzá kiállt, és részesítse az üdvösségbe. Hát szóljunk hozzá, testvérek, és beszéljünk az Úr Jézushoz, és ha még nem hívtuk, mondjuk, hogy Uram, ments meg engem. És ő hadd mondja nekünk is, ma is, mert itt van az ígében ez a mondat, és itt is szól köztetek, és nektek szól, nekünk szól, ma velem leszel a paradicsomban. Ragadjátok meg ezt a mondatot. Hittel ragadjátok meg, és a tietek az, ami benne van, ami benne rejlik. Az üdvösség. Életetek van az ő neve által. Életetek van az ő neve által. Készen vagytok a mennyre, hogy így mondjam. Figyeljétek, hogy kell egy embernek több az üdvösséghez, mint annyi, hogy megragadja az ígéretet? Nem kell, testvérek. Nem kell. Ennek az embernek már nem volt ideje arra, hogy ő még jó cselekedeteket hajtson végre. Oda volt szögezve keze, lábak, meg se tudott moccani szerencsétlen, csak vonaglani tudott ott a kereszten. Ő még kellett, hogy valamit csináljon az üdvösségéért? Tehetett bármit az üdvösségéért? Semmit az ég egy világon. Meg kell értenünk, testvérek, hogy nekünk semmit nem kell, és nem is lehet tenni az üdvösségünkért. Elég az, amit Jézus mond, elég megragadni azt, hogy ő azt mondta nekem, bűnösnek, Ő az ártatlan bárány, aki értem halt meg. Azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. És én ezt hiszem, és enyém az üdvösség. Elég ennyi? Elég ennyi? Nem kell még valamit csinálni? Jó tettek, egy kicsit, rásegíteni? Nem kell. Nem lehet. Nem kell vezekelni valamit? Még egy kicsit megszenvedni érte? Nem kell. Elég az üdvösséghez. A paradicsomban volt, mielőtt az éle szállt. Az Úrral volt, mielőtt az este eljött. Még ma velem leszel a paradicsomban. Én úgy gondolom, hogy az az ember utána csöndben van, utána nem szól már semmit. Valószínűleg nem is tud szólni, mert ez a keresztre feszítés, ez olyan gyötrelmekkel járt, hogy egy darabig próbálták magukat fölemelni, hogy levegőt kapjanak, de aztán utána már nem tudták megemelni magukat, és akkor már nem tudtak beszélni, se, még levegőt se nagyon tudtak, hogy nem úgy beszélni. És ott vonaglott ez az ember csöndbe, de úgy hiszem, úgy gondolom, hogy békesség volt benne. Békességbe halt meg, mert tudta, hogy hova megy. Tudta, hogy hova megy, tudta, hogy mi várja. Lehet nézte azokat a római katonákat, akik jöttek ott az ő dorongjaikkal, és már Jézus nem élt, amikor eltörték az ő lábszárait is, hogy meggyorsítsák a halálát. De békességbe halt meg. Nem úgy, mint a másik. Pár méterre Jézustól ott volt a másik. Az meg elkárhozott. Pedig az is egy karnyújtásnyira volt Jézustól, meg ez is. És Jézus, mint egy ilyen válaszfal emelkedik közöttük, és látszik, hogy rajta múlik az üdvösségük. Az egyik megragadja, a másik elvész, pedig ott van Jézus mellett ő is. Ő is hallja ezt a dolgot, és ő is megtehetné, hogy annyit mond Jézusnak, hogy Uram, rólam is, én is itt vagyok. De ennyit sem mond. És elvész. És ez így van, testvérek, mind a mai napig. Jézus a bűnösök közé van feszítve. Ott van közöttünk is. Most már itten rajtatok, és rajtunk személyesen van a sor, hogy mostan mi belekapaszkodunk, segítségül hívjuk, vagy nem. De az biztos, hogy ezen múlik az örökké való üdvösségünk, az örök sorsunk, hogy mi lesz velünk, hogy belekapaszkodtunk, vagy nem. Jézus a választó fal közöttünk, a pokol, vagy a menny. Az egyik üdvösségbe kerül, a másik elkárhozik. Nem kap ígéretet, semmit nem kap a másik. Kétségbe esve hal meg. Átkozódva halhat meg. Nem tudjuk, az se tudott már semmit se szólni, de a lelkébe majd megszenvedte a pokol kínjait biztos. Ez meg békességbe ment el. Te hogy mész el? Az attól függ, testvérem, hogy rád bíztuk-e magunkat, rád bíztad-e magad Jézusra, vagy nem. Ha igen, akkor békességbe mehetsz el. Kívánnám, hogy az Úr Jézusnak ez a drága szava, ez a második szó, úgy belevésődjön a lelkünkbe, a lelketekbe, mint hogy az én lelkemben is benne van. És tartom, és próbálom hittel a magaménak tekinteni, és hiszem, hogy maga a mondat is tart engem, hogy tudjak benne hinni. Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ha nem is kell még meghalnunk fizikálisan, de már a paradicsomban vagyunk, ha Jézus a miénk. Ha meghalunk, oda megyünk, és miénk lesz szemtől szembe Jézus, és miénk lesz megfoghatóan, megragadhatóan az Isten országa, a mennyek országa, bár csak ott is így együtt lehetnénk majd, kivétel nélkül mind. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te megmentetted azt a bűnös embert, aki magát is bűnösnek vallotta, és tudta, és téged ártatlan báránynak, ártatlan királynak vallott. Köszönjük, hogy mi is magunkat bűnösnek vallhatjuk, és téged ártatlannak, aki érettünk haltál meg, érettünk, adtad az életedet. És köszönjük, hogy te minket is meg tudsz menteni, mert ma is ugyanaz a hatalmas Úr vagy. Ott a kereszten legyengülve is megmentetted azt a bűnöst. Mennyivel inkább megmenthetsz minket, mai bűnösöket, a te dicsőségedben, a te feltámadott királyi voltodban, amikor minden hatalom a tiéd menjen és földön, amikor felmagasztalt téged az Isten, és olyan nevet adott neked, mely minden név fölött álló. Ó, Úrunk, segíts bennünket külön-külön, hogy segítségül hívhassunk téged, és mondhassuk néked személyesen, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban, hogy hallhassuk és megragadhassuk hitáltal a te ígéretedet, hogy bizony mondom néked, mi ma velem leszel a paradicsomban. Segíts, hogy ez az ígéret a szívünkbe legyen hitáltal, hogy így tudjunk élni, és így tudjunk egyszer meghalni is. Köszönjük azt a vigasztalást, azt a békességet, azt az erőt, amit te adsz a téged segítségül hívóknak, azoknak, akik rád bízzák magukat. Köszönjük néked, hogy ma is szól a te régi szavad, időn, téren keresztül elér bennünket is, és ma is ugyanúgy ott van benne az üdvösség, ma is ugyanúgy ott rejlik benne a te országodba való belépőjegy. Segíts, hogy hinni tudjunk az ígéretedben. Köszönjük néked, hogy ma este is tanítottál minket, hogy szóltál, hogy készítgettél a feltámadás ünnepére. Kérünk, légy velünk családjainkban, otthonainkban. Kérünk, szólalj meg a gyülekezetekben, itt a városban is, és a megyében, és az egész országban, sőt mindenfelé. Kérünk, hogy tedd világossá az emberek előtt a te dicsőséges szeretetedet, hatalmadat, mentő irgalmasságodat. Segítsd az embertársainkat, hogy belé tudjanak kapaszkodni, és hinni tudjanak te benned. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, hirdetem, hogy holnap délután 4 órakor lesz nagyszombati áhítatunk. A gyülekezetbe járó hittanos gyerekek, a fiatalok, akár az öregebb fiatalok, akár a fiatalabb fiatalok is szerepelnek, majd az énekkarunk is szerepel. Tehát lesz egy kis áhítat is, amit nekem kell megtartani, és örömmel meg is tartom. Tehát egy ilyen gyülekezeti készülődés a húsvét ünnepére. Holnap délután 4 órakor lesz, szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Húsvét első napján 9 órakor kezdődik istentiszteletünk. Húsvét második napján ugyancsak 9 órakor lesz istentiszteletünk. Húsvét másnapján Sípos Előd Zoltán, a Sárospataki Teológia legátusa fog igét hirdetni közöttünk. Gyülekezetünk éppen regnáló teológusa, nagyfiunk. Szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Válaszolva az ígéretestvéreim, a 345. énekünket keressük elő. 345. énekünket, és énekeljük el mind a 4 versével. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. 345.